Dominikánus szerzetesről. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szijjártó Péter javaslatot tett az ENSZ terrorellenes műveleteinek egységesítésére New Yorkban, rámutatva, hogy jelenleg a területtel kapcsolatos tevékenységek szét vannak szórva a különböző szervezetek között. A külgazdaság és külügyminiszter az ENSZ globális terrorizmus ellenes koordinációs kompaktülésén leszögezte, az emberiség ma veszélyek, az állandó válságok korában él, és aláhúzta, hogy a bizonytalanságok súlyos biztonsági kockázatokat jelentenek. Üdvözölt, hogy mára sikerült felszámolni azt az egészen méltatlan állapotot, hogy a terrorizmus elleni tevékenységek eddig nem képezték részét a világszervezet rendes költségvetésének. Az ukrán elnök szerint hajlandó tárgyalni ő az oroszokkal, de a tárgyalóasztalnál jelen kell lenni az Egyesült Államoknak és Európának is. Volodymyr Zelenszkij a Piers Morgan brit újságírónak és televízió személyiségnek adott másfél órás interjút, kijelentette, országa készen áll arra, hogy véget vessen a háború forró szakaszának, és jobban vágyik a békére, mint bárki a világon. Hozzátette ugyanakkor, Ukrajnának erőteljes biztonsági garanciákra van szüksége annak érdekében, hogy Vlagyimir Putyin ne kezdjen újból háborút. Véleménye szerint a leggyorsabban úgy lehet áttérni a diplomáciai rendezésre, ha Ukrajna már most garanciákat kap arra, hogy csatlakozhat majd a NATO-hoz. Donald Trump rendeletet írta le az Egyesült Államok részvételének megszüntetéséről az ENSZ emberi jogi tanácsában, valamint tagságának megszüntetéséről az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetében, az UNESCO-ban. A Fehérházból közvetített eseményen az elnök aláírta az USA kilépéséről szóló rendeletet az ENSZ palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő ügynökségéből is. Donald Trump amerikai elnök azt javasolta, hogy az Egyesült Államok vegye át a gázai övezet feletti ellenőrzést, és a palesztin enklávét bontási területnek nevezte, amely újjáépítést igényel. A Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatón Trump felvázolta azt a tervet, hogy az Egyesült Államok felszámolja a fel nem robbant lőszereket, újjáépíti az infrastruktúrát, valamint munkahelyeket és lakásokat teremt. Nem zárta ki, hogy amerikai csapatokat vezényeljenek Gázába. Vízióját úgy jellemezte, hogy azt a Közel-Kelet rivérájává alakítját. A javaslat egyik kulcsfontosságú eleme Gáza, mint egy 2 millió palesztin lakosának a szomszédos országokba, például Egyiptomba és Jordániába való áttelepítése. Folyamatos tárgyalások után Magyarország jó üzletet fog kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, írt a közösségi oldalán még kedden a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Donald Trump 14 nap alatt a feje tetejére állította a világot. Nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk, tette hozzá. Csehország után Dánia is bejelentette, hogy csatlakozik a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított uniós eljáráshoz. Az Európai Bizottság úgy látja, a magyar törvény sérti az uniós jogot és értékeket. A kormány álláspontja ugyanakkor az, hogy Brüsszel a külföldi befolyásszerzés megakadályozása miatt támadja hazánkat. 10-szeresére nőtt a migrációs nyomás a szerb határon, jelezte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Idén eddig 1841 embert fogtak el, míg a múlt év azonos időszakában 191-et, mondta Bakondi György. Kérdés, hogy rendeződik a helyzet Szíriában vagy éppen Kongóban, mert ha nem, tavasszal tömegek menekülhetnek Európába ezekből a térségekből is. Egy éve indult a vállalati e-autó program, azóta pályázhatnak a hazai gazdasági társaságok állami hozzájárulása tisztán elektromos személygépkocsik kisterautó vagy kisbusz beszerzéséhez, közölt az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A 30 milliárd forintos keretösszegből több mint 22 milliárdra érkezett már be igény, a fennmaradt forrás mennyiségből március végéig kérhetnek támogatást a cégek. Jogi lépéseket fontolgat a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség. Ennek oka, hogy egy kormányrendelet értelmében az ipari méretű naperőművek által betáplált villamosenergia átvételi árát a 2024-es szinten rögzítik, függetlenül attól, hogy milyen inflációs folyamatok zajlanak a következő években. Álláspontjuk szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány előzetes szakmai egyeztetés nélkül háborús veszélyhelyzetre hivatkozva hoz több száz vállalatot negatívan érintő döntést. Új pályázatot hirdetett a miniszterelnökség a civil szervezetek számára. Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár elmondta, 4 milliárd 800 millió forint a rendelkezésre álló forrás az 5000 főnél népesebb városokban ingatlan vásárlására és felújítására, gépjármű beszerzése, programtámogatása, eszközbeszerzése és kommunikációs tevékenységre kérhetnek pénzt a civil egyesületek. Végül az időjárásról, sokat süt majd a nap a folytatásban is, aztán észak felől egyre több felhő sodródik fölénk, de csapadék nem hullik, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkins-szel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás. Oldalon.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. A középiskolába készülő diákok a napokban kapják meg a központi írásbeli felvételi hivatalos pontszámet, és hamarosan a szóbeli időszaka következik. A felvételi eljárásról, a katolikus nevelésről, az iskola lelkészek feladatairól és az Egrifű Egyházmegyében található katolikus intézményhálózatról is beszélgetünk Lóci Tamás atyával, az EKIF elnökével. Tartsatok velünk, érdemes! Mi is az az EKIF? Miről szól és milyen feladataid vannak?
Ez egy titokzatos szó, sokan megszoktak tőle ijedni, az egyházmegyei katolikus iskoláknak a főhatósága. Tulajdonképpen egy oktatási osztálya az egyházmegyének, amely elsősorban a köznevelésért felelős.
Megvoltak a központi felvételik, és most vár, nagyon sok diák várja az eredményeket, vagy már akár ki is számolta. Ugye a napokban lesz az értesítés.
Igen, amennyiben ugye középiskolákról beszélünk, és azokról a középiskolákról, amelyek a felvételi eredmények kialakításánál figyelembe veszik az írásbeliket, valóban ezeknek a diákjai, illetve a szüleik még decemberben kellett, hogy jelentkezzenek a központi írásbelire, ez január közepén meg is történt, ennek megírása, és most a napokban kapnak majd értesítést arról, hogy hogyan is sikerültek ezek az írásbeli eredmények. Ennek lesz majd a folytatása az, hogy figyelik az iskolának a saját hirdetéseit, és mindazokra a helyekre, ahova jelentkeztek, és ezt szeretném külön hangsúlyozni, hogy külön-külön minden iskolában jelentkeztek, annak, ha az rendes szóbelit, akkor annak a szóbeli időpontjain meg kell jelenni, nyilván a gyermekükkel, és a felvételi járásnak a szóbeli szakaszát is el kell végezniük. Ezek után alakul ki egyfajta végeredmény a gyermek felvételét illetően, és még mindig lehetősége van a szülőknek ezután arra, hogy a már eredetileg leadott jelentkezési lapukon lévő intézményeket, vagy pedig képzéstípusokat, azoknak a sorrendjét megváltoztassák annak függvényében, hogy milyen tapasztalatokat vontak le az írásbeliből, esetleg milyen benyomást tett rájuk az iskola a szóbeli idején, annak a hangulata, a lelkisége, és amiután ezt ők véglegesítették, akkor ez alapján a központ megadja az értesítést arra, hogy hova is került be a gyermek.
Mitől függ az, hogy figyelembe veszi-e egy iskola a központi felvételit, vagy akár saját felvételit készít?
Ez tulajdonképpen a saját döntése minden iskolának. Nyilván függ egy szinten a beiskolázástól, a jelentkezések számától is. Tehát mindenképpen, amikor valaki megcéloz egy intézményt, akkor annak a hirdetéseit már ősszel érdemes figyelni arra vonatkozóan, hogy miből is áll össze végül is a felvételi döntés. Amelyik iskola kér központi írásbelit, annak nem szabad elfelejteni az erre való jelentkezést, amelyik szóbelit kér, annak meg kell jelenni a szóbelin, amikor viszont valaki csak az egyiket kéri, vagy egyiket se ezek közül, az nyilván egy egyszerűbb történet.
Mire számíthatnak a diákok a szóbelin? Tehát például ez egy beszélgetés, vagy inkább egy felvételi, tehát tudást akarnak mérni a szóbelin is? Általánosságban meg gondolom ez iskola.
Igen, itt is nagy mértékben tudnak dönteni az iskolák saját hatáskörben. Döntő többségében a mi katolikus iskoláinkban inkább egy elbeszélgetésre kell gondolni, ami elsősorban egy benyomást jelent az illetőről. Nyilván ő is érdeklődik az iskolának a lelkisége, hangulata, irányelve felé, és az iskola is kap egy képet a családról, a gyermekről, annak gondolkodás módjáról.
Mikor lesz végeredménye a felvételiben a középiskolás szinten?
Május elején, május 5-éig kötelesek az iskolák kiértesíteni a családokat arról, hogy felvételt nyert, vagy nem nyert felvételt a gyermekük.
3-tól 23 éves korig vannak intézmények, azért mondjuk, meséljünk erről is, hogy nagyon színes a paletta, ugye így az egyházmegyében is.
Bizony, ez egy páratlan lehetőség szerintem az országban, és biztos, hogy így is van, hogy az Egri Főegyházmegye érsekúr döntése alapján gyakorlatilag a teljes oktatási struktúrát felkínálja a katolikus családok számára. Tehát ma nyugodtan mondhatjuk, hogy egy itt lakó család az óvodától egyetemig, diplomáig bezárólag tud katolikus intézményben neveltetni a gyermekét, találkozni ezzel a szellemiséggel, és ez egy óriási dolog, hiszen az egymásra épülése, a folytonossága az intézmény típusoknak az egy nagy erősség. Tudjuk, hogy a nevelésben, a szellemiség átadásában mennyit jelent az időfaktor. Mennyit jelent az, hogy valaki tud mondjuk kisovodás korban hatást gyakorolni a gyermekre, amikor tud a családdal együtt haladni az Isten útján. Ez egy olyan biztonságot nyújt, én azt gondolom, a szülőknek, hiszen ne felejtsük el, hogy azért a mai iskolás, főleg középiskolás gyerekek a napjuknak a döntő hányadát az iskolában töltik. Tehát a legnagyobb hatással, akárhogy is akarjuk, az iskola van rájuk, a család után természetesen, nagyon nem mindegy, hogy milyen közegben van. Ezért próbálunk nagyon odafigyelni, és külön köszönöm ezért az oktatási intézményeink igazgatóinak, hittantanáinak, iskolalelkészeinek, dolgozóinak azt, hogy a dekorációtól kezdve, a szóhasználaton át, az értékrendig, a példaadásig minden azt kell, hogy tükrözze, és reméljük azt is tükrözi, hogy valóban ez a gyermek ez egy keresztény szellemiségben nevelkedik.
Hány katolikus intézmény van az egyházmegyében körülbelül, akár szintekre bontva?
Igen. Jelenleg 57 köznevelési intézménnyel rendelkezik az Egri Főegyházmegye, plusz a katolikus egyetemmel, de az 57 is tulajdonképpen egy kicsit olyan csalóka, hiszen a többsége az intézményeinknek egy olyan összevont, vagy több célú intézmény, amely önmagába foglal óvodát, általános iskolát, esetleg még középiskolát is. A döntő többsége az intézményhálózatunknak általános iskola. 45 helyen, 45 intézményben kínálunk általános iskolai képzést. De emellett az utóbbi években az országos óvodafejlesztési program keretében nagy mértékben megnőtt a katolikus óvodáknak is a száma, az jelenleg 29 helyen kínálunk ilyenfajta képzés lehetőséget. Emellett 11 gimnáziumi képzés, 7 technikumi képzést, 2 szakképző képzést kínálunk, sőt még művészeti oktatás is előfordul 8 intézményünkben, valamint 2 kollégiummal is rendelkezünk, nem beszélve ugye az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről.
Az óvodákban és az általános iskolákban is van felvételi általában?
Nem, ott jellemzően ugye beiratkozás van, ugye van egy idő intervallum, vagy egy időhatár, amin belül az államilag előírt dátum, amelyet figyelni kell a kedves szülőknek, és ott egyszerűen ugye csak beiratni kell a gyermekeket. Ugye maguk az intézmények ilyen szempontból felelősek is azért, hogy a lakóhelyük szerinti, körzetük szerinti diákokat fogadják, és számukra felkínálják a nevelés-oktatás lehetőségét. A felvételi döntő többségben a középiskolákra, és nyilván van az egyetemre jellemző.
Mennyire számít ennél a felvételinél a katolikus neveltetés, vagy a gyakorlott vallásosság? Tehát ezt hogy mérik, hogy nézik? Milyen arányban akár?
Igen. Talán nem is így arányokat neveznék meg, hanem inkább azt, hogy természetes dolog az, hogy a katolikus intézményeinkben a lelkipásztori ajánlás az egy összetevője a jelentkezési folyamatnak. Tehát gyakorlatilag ez az, ami hát mondjuk így, hogy biztosítja, vagy legalábbis így dokumentálja azt, ami remélhetőleg ugye a családok életében jelen van, hogy ők ott vannak az egyházközség életében, hogy ők ismerik a helyi lelkipásztort, és gyakorlatilag éppen emiatt az egyházi és katolikus meggyőződésükből kifolyólag döntenek a katolikus intézmény mellett. De emellett szeretném felhívni arra is a figyelmet, hogy az intézményeink betöltenek egyfajta missziós szerepet is. Tehát nincs az a fajta lehatároltság, hogy ne jelentkezhetne olyan valaki, aki esetleg nem gyakorló katolikus, vagy nem katolikus, vagy nem is keresztény. Ő számukra is nyitva állnak az intézményeink, hiszen pontosan az a célunk, hogy egyfajta közszolgálatiságot töltsünk be, hiszen egy állami szerepvállalásból vesz egy szeletet ki az egyház. Ilyen értelemben mindenkit szolgál, mint ahogy a katolikus egyház is mindenkit szolgál, és a misszió folytán küldetése is az, hogy eljutassa a jó hírt mindenkihez.
The things of earth, you grow strange. Beszéljünk még az iskola lelkészek feladatairól. Minden iskolában van iskola lelkész?
Igen, igen, ez egy nagyon fontos tényező, hiszen mondjuk, hogy az ő személye kulcs szerepet tölt be egy intézmény katolikus szellemiségében. Jellemzően a helyi plébánosok kapnak iskola lelkészi megbízást is egyúttal a saját területükön lévő intézményekbe, és hát az ő megjelenésük, az ő jelenlétük a hittanmunka közösséggel együtt, az a lelki gyakorlatok szervezése, a templom bevonása, mint az iskola kinyújtott élettere gyakorlatilag, vagy inkább összekapcsolása a templomnak az iskolával, ez egy olyan egyedisége a katolikus iskolának, amit tényleg csak mi mondhatunk el magunkról. Nagyon örülünk annak, amikor valahol látjuk azt, hogy az iskola is szinte így széttárja a kezét, és kilép a falain kívül, és amikor a lelkipásztoron is látszik, és az egyházközséggel látszik, hogy számol azzal, hogy saját iskolája, intézménye van, és az ott lévő családok megjelennek a plébániák a rendezvényein. Nagyon szorgalmazzuk a közös rendezvényeknek a szervezését, amit iskola és plébánia karöltve csinál. Rengeteg lehetőséget ad erre a Caritas, az iskolai közösségi szolgálat, a lelki gyakorlat, egy zarándoklat. Tehát nagyon nagy a fóruma ennek, imaóráknak a tartása, szentségimádások, amelyek mind-mind feldobott labdák gyakorlatilag arra vonatkozóan, hogy iskola és egyház, helyi egyház együtt működjön.
10-15 éve nagy számban vett át a katolikus egyház is iskolákat. Jelenleg is tart ez a folyamat, gondolom már nem olyan intenzitással, de jelenleg is vesz át iskolákat az egyház?
A történelmi helyzet is, meg egy kicsit a közgondolkodás is befolyásolta a rendszerváltás óta azt, hogy hullámokban jelentkeztek elsősorban az iskola átvételeknek a jellege. Túlnyomóan az első generációs katolikus intézmények azokon a helyekkel létesültek, ahol a jogelőd is katolikus iskola volt. Tehát még mindenki emlékezik rá a településen, hogy a háború előtt 1950-ig, az államosításig itt bizony egy jó hírű egyházi iskola volt, és szeretnénk ezt újraindítani. Ezekből jó pár is indult, ezek többsége már 30 év körül van, vagy a fölött is van. És aztán volt egy másik nagy hullám, amelyik valóban 10-12 évvel ezelőtt történt, amikor viszonylag nagy arányban jelentkeztek a szülők, önkormányzatok, tantestületek kezdeményezésére az egyházmegyénél ilyenfajta kérések, hogy ők a egyházi szellemiségű nevelés oktatást szeretnék kérni. Ők így a közép generáció, hogy így mondjam, és azóta is vannak, már jóval kevesebb számban azóta, amelyek szintén így akarnak ilyen szempontból fenntartó váltást az életükben.
Mik a tapasztalatok a 10 éven belül átvett iskolákkal kapcsolatban, tehát gondolom kell egy kis idő, amíg úgy a katolikus nevelés úgy beépül a hétköznapokba, ez gondolom sok helyen már megtörtént a legtöbb helyen.
Igen, igen, ugyanakkor nagyon, nagyon fontosnak tartjuk a fokozatosságnak az elvét, és akkor minden tanévnyitón, az újonnan átvett iskolák tanévnyitóját túlnyomó részt ő végzi, Veni Sanctében, hangsúlyozza azt, hogy egyfajta fokozatosságot szeretnénk, egy olyan töbletet szeretnénk felkínálni az iskola életében a keresztény szellemiséggel, amelyre mindenkit meghívunk. És ez a meghívás jelleg az, aminek dominálnia kell az intézményeinkben. amelyekben én azt gondolom, hogy a pozitív példa és a jó tapasztalatok, amelyeket a szülők, tanárok innen-onnan most már nagyon könnyen be tudnak szerezni, hiszen kis távolságon belül találkoznak egy másik katolikus intézménnyel. Ezek együttes hatásaként nyilvánvalóan, hogy oroszlán része van ebben az iskola lelkésznek, az igazgatónak és a hittantanároknak, akik aztán végül is ezt a gyakorlatban, hogy így mondjam, tárgyi tudás szintjén is átadják a hitismeretek tekintetében. De ez a meghívó jelleg, ez a felkínálás, ez általánosan jellemző minden intézményünkre.
Ha már általánosságokról beszélünk, nagyon jó hírük van általánosságban az iskoláknak, az egyházi iskoláknak. Mégis mi a tapasztalat, mi alapján választanak iskolát a szülők vagy a gyerekek? Tehát milyen szempontokat vesznek figyelembe? Tehát mondjuk adjunk is tanácsokat, mert még lehet változtatni is akár a sorrenden, hogy mi alapján választanak, vagy mi alapján döntsenek. Ez egy nagyon nagy döntés.
Mindig szívmelengető az, amikor egy-egy beszámoló, egy-egy hír érkezik egy-egy településről, intézményünkről, vagy esetleg a látogatásunk során mi magunk is tapasztaljuk azt, hogy valóban szeretik a családok és a települések is a katolikus iskola óvoda megjelenését az életükben. Nyugodtan mondhatom, hogy döntő többségben, tényleg túlnyomó többségben azt mondhatjuk, hogy olyan lendületet ad a településnek a katolikus iskolaóvoda megjelenése, már külső dekorációjában, igényességében, keresztény jelképiségében már ad egy olyan fajta milliót, amelyben hát talán a gyerekek is, tanárok is, szülők is szívesebben vannak, és nem beszélve ugye arról a szellemiségről, ami megjelenik az egyházi jelenléttel. A hittanórák, azok szándékosan, bár erről inkább a katek iroda tudna ugye nyilatkozni, azok szándékosan úgy is vannak felépítve, hogy ezt nem csak egy tantárgynak fogjuk fel, nem csak egy tényanyag átadásának és rideg számonkérésének, hanem sokkal inkább az életkornak megfelelő specifikumként, tehát kisgyerekkorban inkább a játékos, mesés, éneklős oldala a dolognak, és később pedig az egyre komolyabb bevezetés. És azt gondolom, hogy ez nagyon szép, mert a kereszténység az egész identitásunkat érinti. Krisztus egész személyiségeket szólított meg, és nem csak egy tényanyagot, egy tudásanyagot adott át. Tehát mi is akkor végezzük jól a munkánkat Krisztus nevében, hogyha a személyt látjuk, akár a gyermekben, akár a családban, akár a dolgozóban, és ezt a személyt hívjuk meg arra a kincsre, annak a kincsnek a felfedezésére, amelyet mi már birtoklunk és örömmel vagyunk benne.
Van egyfajta verseny is az iskolák között, akár szintenként egyházi iskolák között? Akár túljelentkezés gondolom van általában az iskolákban, de maguk a diákok is versenyeznek valahogy?
Az egyházi iskoláknak az alapítása, a katolikus iskolák alapítása annak a koncepciónak a mentén történt, hogy a területi lefedettség ugye minél általánosabb legyen. Ezért az a cél szolgálta ez, hogy olyan távolságon belül legyen elérhető minden családnak katolikus intézmény, ami még emberileg elfogadható, oda tud érni busszal, kocsival, stb. Nem, nincs nagyon messze, és ezek se legyenek egymáshoz túl közel. Tehát igyekeztünk úgy csinálni, hogy ne legyenek egymásnak konkurenciái, ugyanakkor ne legyen mérhetetlenül nagy távolság közöttük. Ennek ellenére nyilván óhatatlanul előfordul az, hogy van egyfajta versenyszellem. Ez attól is függ, hogy mennyi a gyermeklétszám egy adott településen, a településnek éppen növekvő vagy csökkenő a lakosság száma, milyenek a később a munkalehetőségek, vagy a továbbtanulásnak a lehetőségei, tehát ez sok dimenzió befolyásolja.
Szakember hiánnyal küzdötök? Van olyan, hogy valamilyen szaktárból vagy valamiből nincs elég tanító, tanár?
Hála Istennek döntő többségében, nagyon nagy százalékban, szakos ellátottságban 100%-osan ellátottak az intézményeink. Természetesen van nálunk is egy-két intézmény, amelyik küzdik azzal, hogy meghirdeti az adott álláshelyet, és egy ideig nincs rá jelentkező, de ez nem nagyon jellemző a mi iskolatípusunkra. Szeretnek jönni dolgozni a katolikus iskolába. Elsőbben gondolom őket kellene megkérdezni, hogy miért, de hát nyilván az, aki maga is ilyen meggyőződésű, a szívesebben van egy ilyen nevelőtestületben, illetve azokat a tanórán kívüli programokat, amelyek az iskola szellemiségét tükrözik, meghirdetik, lelki gyakorlatok, templomi rendezvények, zarándoklatok, aki ennek szívesen részese, sőt aktív közreműködője, szervezője, az elsősorban jön ide a mi intézményünkbe. Nagyon örülünk annak is, hogy egyfajta társadalmi megbecsültség is ugye növekvő arányban van, akár a fizetések oldaláról nézzük, akár a társadalmi oldalról nézve, ez mind-mind segíti azt, hogy még jobb ellátottságúak legyenek az intézmények.
Mit vársz az idei évtől, a 2025-ös évtől?
Hát ha most szabad egy kicsit átkapcsolnom magasabb szintre, akkor ugye ez egy szent év a katolikus egyház életében, a világegyház életében, amit szeretünk mindig, ha egy kicsit megnyilvánul az intézményeinknek is a munkatervében, éves tervében. Nem feltétlenül úgy, hogy mindenki eljut Rómába zarándoklatra, annak is örülünk, ha valaki ezt meg tudja szervezni helyi szinten, de legalábbis együtt dobban a szíve az intézménynek a világegyházzal, érzik adok, figyelik a menetét a Szentatyának vagy az egyházmegyei rendezvényeket, és akár ementén, a Szent Év mentén zarándoklatokat szerveznek kisebb-nagyobb szinten, vagy pedig még nagyon ne felejtsük el, hogy a bazilika felszentelésének nyomán a Jöjjetek, imádjuk az Urat mottója az egyházmegyei intézményeinknek ma is ad egy lehetőséget arra, hogy akár Egerbe elzarándokoljanak, akár vagy egy templomot úgy megtekintsenek, hogy bemutassák nekik a gyerekeknek, hogy ezt jobban sajátjuknak érezzék, mint ahogy eddig esetleg ez megtörtént. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont egyébként tényleg, hogy a világegyház, a magyar egyház, azon belül is az egri főegyházmegye megjelenjen az iskolák életében. Ez megint azt a hovatartozást erősíti, hogy nem vagyunk egyedül a világban. És azért érdemes részt venni ezeken a nagy rendezvényeken, akár a diákoknak, itt most elsőbben középiskolásokra gondolok, mert életre szóló élményt tud nyújtani egy-egy ifjúsági zarándoklat.
EKIF elnöki feladataid mellett nagyon sok mindennel foglalkozom, még maradt pár perc a műsoridőnkből, mi mindennel telnek a hétköznapjaid?
A legmegtisztelőbb feladatköröm, és elsősorban ezt tartom hivatásomnak, az a kispap nevelésben, az a spirituális lélekvezetői szerep, amely a liturgiáknak a szervezését jelenti, és a kispapoknak a lelki vezetését. Emellett persze tantárgyaim is vannak, a szemináristák a kispapok életében, heti 10 órám. Tanítok a levelező tagozatom, kántorképzésen, akolitus lektor képzésem. Egy középiskolánkban kémiát és hittant is tanítok, hiszen eredetileg én a papság előtt tanári diplomát szereztem. Lelkivezető vagyok egy katolikus kollégiumnak, dolgozok a bíróságon, és hát a maradék időben próbálok egy kicsit a doktorin is munkálkodni, amikor tudok.
Nagyon szépen köszönöm, Lóczi Tamás, hogy elfogadtad a meghívásunkat ennyi teendő mellett is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Hűséged végtelen, Atyám, Nagyisten, elhat a mélybe, s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel. Ki voltál, az maradsz, mind örökké. Nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold és a nagy csillag sereg. Ez zengi szüntelen, együttes karban. Te vagy az irgalom, a szeretet. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, minden nap új áldás árad reám. Hiányom pont.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Lóczi Tamás atya, az EKIF elnöke volt a vendégem. A beszélgetést napokon belül a Szent István Televízió honlapján is megtalálhatjátok. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Turandot herceg kisasszony című mese 9. részét, melyet Jakó Beáta olvas fel.
Kalaf rejtvénye. És még egy találós kérdés. Kalaf végig hevert a mennyezetes patyolatágyon, de álom nem jött a szemére. Ezúttal nem a kétség tartotta ébren, és nem is a boldog bizonyosság, hanem a keserűség, a bánat. Hogy lehet az, tépelődött magában, hogy ilyen tündéri külsőben ilyen ördögi lélek lakik, és ha így gonosz a lelke, hogyan csilloghat a szemében annyi jóság? Gyötrődve, saját gondolataival viaskodva vergődte át az éjszakát. Testben, lélekben elcsigázva kelt fel viradatkor. A szolgák felsegítették fekhelyéről, megfürdették, drága kenőcsökkel illatosították testét és haját, majd ünneplő ruhába öltöztették, sárga selyemruhát adtak reá, ezüst virágokkal hímzett zöld kaftánt, piros harisnyát, sarut és turbánt. Kisvártatva megjelent az ajtóban a kamarás. Kalaf követte a trónterembe. Nagy szobákon, széles termeken, hosszú folyosókon, tágas csarnokokon haladtak keresztül, alabárdos, kardos testőrök sorfala között. Kalaf fürkészve mérte végig a merev arcú, mozdulatlan, marcon a férfiakat, és titokban azt találgatta, hogy vajon melyik készül Turandot nevében a hátába döfni a fegyverét. Akármilyen bátor, szilárd léptekkel haladt is a kamarás nyomában, közben azért folyvást jobbra-balra sandítgatott, a szíve pedig kétszer olyan hevesen vert, mint egyébkor. De egyszerre csak kitárult a trónterem ajtaja. Kala fellélegzett, itt már biztonságban tudta magát. Egy perc még, és a kevés herceg kisasszony országvilág színe előtt kénytelen lesz bevallani, hogy nem sikerült megfejtenie a talányt. A teremben már ott várakozott az egész császári udvar. A mandarinok, a tanácsosok, a miniszterek, a kamarások, s a magas, fehérezüst trónszéken, a terem végén már ott ült maga a kínai császár, és balján Turandot herceg kisasszony, aki talán még sohasem volt szebb, mint ezen a reggelen. A palota udvarán felharsantak a kürtök, döngve, csörögve megszólaltak a résztányérok és az üsdobok. A császár intett, a zene elhallgatott. És a méltóság teljes öreg főminiszter odalépett Kalaf elé. Ifjú, szólt emelt hangon, felej mindenki hallatára, esküszöle, hogy lemondasz Turandot herceg kisasszony kezéről, ha megfejti azt a talányt, amelyet tegnap feladtál neki. Esküszöm, felelte Kalaf. Mert ugyan hogy is fejthetné meg Turandot azt a rejtvényt, amelynek egy teremtett lélek sem tudja a nyitját az egész hatalmas kínai birodalomban. A főminiszter most Turandothoz fordult. Hát te, esküszöle császár leánya, hogy vonakodás nélkül önként feleségül mész ehhez az ifjúhoz, ha a kérdésére nem tudsz megfelelni. Esküszöm, szólt Turandot. Az ő arca is csupa nyugalom volt, csupa vidámság. Vajon mitől olyan jó a kedve? Nos, leányom, most rajtad a sor, szólalt meg Altunkán. Válaszolj a kérdésre, ha ugyan nem tértél jobb belátásra, ha rám hallgatsz, nem sokat találgatsz, hanem minden húzódozás és halogatás nélkül oda nyújtod a kezedet ennek a derék, bátor, okos, lovagias herceg ifjúnak. Turandot mosolygott. Válaszolni akarok a kérdésre, mondotta. És trónszékéről felemelkedve így folytatta csúfondárosan. Lefőzöm ezt a büszke herceget, ki az imént oly fennen hencegett. Mindenkinek meg kell most tudnia. Neve Kalaf, Timur Taszkán fia. Kalaf elhalványodott, és a szívéhez kapott, és ebből meg Turandot győztes kacagásából az összes jelenlevők könnyen kitalálták, hogy a herceg kisasszony helyesen válaszolt. Az udvari gyülekezet felmorajlott. A mandarinok, tanácsosok, kamarások, miniszterek így szóltak egymáshoz. No lám, ugye, hogy megmondottuk, ennek az ifjúnak elment az esze, de hát minek is adott haladékot a nagy eszű, nagy tudományú Turandotnak? A császár megdöbbenten állt fel trónusáról. Felej, herceg, igazán Kalafnak hívnak, igazán Timur Taszkán fia vagy? De Kalaf megszólalni is alig tudott. Varázslat, hebegte, boszorkányság. Nincs ebben semmi varázslat, semmi boszorkányság, nevetett Turandot. Egyszerűen megbíztam egy rabszolganőmet, hogy keresse fel szobájában az ismeretlent, és csalja ki a titkát. Ádalmul ügyesen alakoskodott, Kalaf herceg pedig ügyetlenül léprement. Csalás, mondta haragosan a király. Az bizony, válaszolta kuncogva Turandot, de akárhogy is, annyi bizonyos, hogy megfeleltem Kalaf herceg kérésére, de akárhogy is, annyi bizonyos, hogy megfeleltem Kalaf herceg kérdésére, tehát semmi sem kötelez arra, hogy felesége legyek. A tudós mandarinok egymásra néztek, összesúgtak, búgtak, nagyokat bólogattak. Végezetül a legfőbb mandarin kihirdette az ítéletet. Igaz, hogy Turandot herceg kisasszony csalafinta módon tudta meg a titkot, de akárhogy is, annyi bizonyos, hogy megfelelt Kalaf herceg kérdésére. Tehát semmi sem kötelezi arra, hogy a felesége legyen. Az udvaron felharsantak a kürtök, döngve, csörögve, megszólaltak a résztányérok és az üstök. De Turandot toppantott a lábával, hogy csend legyen. És így szólt. Még nem fejeztem be a mondani valómat, mert most, hogy felszabadultam esküm alól, önként és vonakodás nélkül kijelentem, szívesen feleségül megyek Kalaf királyfihoz. Kalaf elpirult, és megint csak a szívéhez kapott. Az udvari gyülekezet felmorajlott, a mandarinok, tanácsosok, kamarások, miniszterek pedig így szóltak egymáshoz. Jól hallottuk, vagy talán éppen nekünk ment el az eszünk. Megvallom, folytatta Turandot, hogy Kalaf herceg már az első pillanatban megtetszett nekem. Csak a büszkeségem tartott vissza, hogy mindjárt kezet ne nyújtsak neki. És amikor azt láttam, hogy sorra megfelel a legfurfangosabb találós kérdéseimre, a szívem egyre jobban felmelegedett iránta. Most már megmondhatom, ha valamelyik talányt nem tudta volna megfejteni, én magam kértem volna atyámtól kegyelmet a számára. De hát abban semmi áron sem nyugodhattam bele, hogy bárki emberfia elmondhassa magáról. Legyőztem Turandot herceg kisasszonyt. Lesütötte a szemét, úgy folytatta suttogva. Pedig hát, az igazat megvalva azt hiszem, mégiscsak győztél, Timurtasz fia. Kalaf megfogta Turandot kezét, és így válaszolt. Igazában te vagy a győztes herceg kisasszony, mert legyőzted a kevésségedet.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, a Turandot herceg kisasszony című mese 9. részét hallottátok, melyet Jakó Beáta mondott el. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A templomi testtartásunkról, testhelyzetekről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Most, ha lélekben egy katolikus, méghozzá szakszerűen fogalmazzunk, egy latin rítusú római katolikus szentegyházba, templomba megyünk, akkor nézzük meg a testtartásokat. A liturgikus cselekményekben nem külső szemlélők, hanem tudatos és tevékeny résztvevők vagyunk. Ezért fontos, hogy testtartásunk, mozdulataink is híven tükrözzék azt, ami szívünkben van. Nézzük meg a különböző testhelyzeteket. Az állás. Az állás az ember sajátos testtartása. Persze először is, ha gondolatban, lélekben bemegyünk egy római katolikus templomba, szépen bemártjuk két ujjunkat, a szentelt víztartóba, keresztet vetünk, ahogyan arról már korábban volt szó, többször is, és oda megyünk az első padok egyikéhez, minél közelebb az oltári szentséghez, a szentségházhoz, minél közelebb. Ez is nagyon fontos. Ne valami távoli pontot keressünk a templomban, kivéve, ha valamiféle betegségünk van, tömegiszony, és még sorolhatnánk. De egy pap testvérünk így mondta, testvérek, tudjátok, hogy tudtok közelebb kerülni az Istenhez? Néztek egymásra, hogyan, atya? Úgy, ha most sokkal előrébb jöztök, idejöztök az első padokba is, közelebb ültök a Szentség Jézushoz. Közelebb kerülni Istenhez úgy, hogy közelebb ülni a Szentségházhoz. Valamiképpen érdekes és elgondolkodható, amikor emberek úgy minél távolabbi pontját keresik a templomnak, a Szentegyháznak, és nem az Úrnak a közelségét. Na most mielőtt leülnénk, vagy állnánk, azelőtt térdet hajtunk szabályosan. Hogyan történik a térdhajtás? Most a jobb kezesek és a jobbjukat használók szempontját helyezem előtérbe, tehát a bal lábunkkal előbbre lépünk, és a jobb térdünket teljesen szabályosan érintjük a templom padlójához, szőnyegéhez, mielőtt a padba beállnánk, vagy helyet foglalnánk. Ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy valami térdhajtáshoz hasonló hókusz-pókuszt, már bocsánat a kifejezésért, tennénk, legugolnánk, vagy két térdre ereszkednénk, nem, hanem szabályosan szépen térdet hajtunk, kit köszöntünk ezzel? A szentségi Jézust, aki állandóan jelen van a szentségházban, a Szent Eukarisztiában, az oltári szentségben. Ez az értelme, nem pusztán egy szokás, nem pusztán egy emberi hagyomány, hanem az Isten előtti hódolatnak a kifejezése. Romano Guardini, a nagyon híres olasz liturgikus, vagyis istentisztelettel, szentmisékkel, egyebekkel foglalkozó professzor azt mondta, hogy amikor az ember térdet hajt, akkor feláldozza magasságának felét. Thorvaldsen, dán szobrászhoz oda mentek, és azt mondta egy illető, hát nekem azt mondták, hogy a keresztre feszített Krisztus, amit ön alkotott, az olyan, hogy az ember tekintetével mindig találkozik a szeme. De ez nem igaz. Én nem látom, hogy ő engem nézne. Thorvaldsen erre így válaszolt, igen, de ez csak akkor igaz, ha az ember térdre borul. Itt nem térdhajtásról van szó, hanem két térdre ereszkedésről. Más a térdhajtás, és más a két térdre ereszkedés. Minden esetre a példák nagyon szépen figyelmeztetnek minket arra, hogy római katolikusként ne szégyeljünk térdet hajtani. Ne szégyeljünk, ha van erre idő, és senkit nem zavarunk. Akár két térdre ereszkedni, térdre borulni. Erre is van lehetőség. Valljuk meg a hitünket bátran, büszkén és örömmel, mert ezzel jó példát adunk és lelkeket mentetünk. Tisztelt rádióhallgatók, ezek után beszélnénk arról, a fontos szempontról is, hogy egyszerre csak egy liturgikus cselekményt kell végezni. Tehát amikor térdet hajtunk, akkor ne vessünk keresztet. Határozottan kérem ezt mindenkitől. Aki keresztet vet, az akkor keresztet vet, és semmi más nem tesz. Aki térdet hajt, az térdet hajt, de nem kell közben keresztet vetni. Amikor valaki az oltár előtt elvonul azért, hogy például a szent igét, az Isten szavát felolvassa az ambótól, a felolvasó állványtól, akkor fejet hajt, vagy esetleg térdet hajt, de nem vet keresztet, mert ez nem szép, ez nem felemelő, hanem zavaró, és másokat is félrevezet. Istenem, mennyi mindent kell itt megegyezni egy katolikus templomban. Na most ezután, hát hogyan is viszonyuljunk az álláshoz? Az állás az ember sajátos testtartása. Kifejezi a másik személy iránti tiszteletet, a fegyelmet, az összeszedettséget, a készséget, az engedelmességet. Vallástörténészek szerint minden nép állva végezte az áldozat bemutatást. Ez volt a gyakorlat a zsidó nép körében és az ős keresztények között is, akik összejövetelétik alkalmával álltak. Erre utal a második számú eukarisztikus imádságban a pap által mondott rész: hálát adunk, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálatunk néked. Később nyugaton a templomokba padok kerültek, és a hívek a szertartás során több alkalommal ültek vagy térdeltek. Ma a szentszék hivatott emberei azon serénykednek, és azért tettek sokat, hogy egységes legyen a világ egyházban a liturgia, a liturgikus mozdulatok. Tehát az, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk. A legutóbbi szabályozást nem tudjuk összefoglalni, mert azért még mindig vannak nyitott kérdések, kérdőjelek és bizonyos eltérések templomi közösségek között, a legjobb szándék mellett is. Minden esetre, amikor elkezdődik a szentmise, vagy egy közös imádság, akkor a bevonulástól az biztos, hogy a bűnbánati szertartás végéig állunk. A bűnbánati imádság alkalmával az első könyörgés végéig ugyancsak, az Alleluja és Evangélium, a hitvallás, a hívek könyörgése alatt is állunk, és a mi atyánktól a békeköszöntésig, a kiengesztelődésig, illetve az áldástól a kivonulás ének végéig.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.